Ezzel kezdjük a mai napon. Ez egy rajz, magyar hívő olvasó díványon egy könyvet, mondjuk egy keresztény könyvet. Soha nem volt a természet fölöttiben megtapasztalása, esetleg viccelek, és a hölgy pedig buzgó hívő, és azt mondja, hogy elmentem a negyedik dimenzióba, hozzak-e valamit, drágám? Az elmúlt hónapok erről szólnak számunkra az üzenetekben, hogy át lehet menni a hitnek a megtapasztalásába, a szeretet megtapasztalásába, a kegyelem megtapasztalásába, és rögtön bele is vágok a üzenet sorozat folytatásába, a Szent Szellem vezetése, és a Szent Szellemnek a vezetése napjainkban, a 21. században létkérdésünk. Talán erre tudsz áment mondani. A 1 Tesszalonikusok a levél 5. fejezetéhez lapozzunk. Ez a bekezdés, bevezető igém. Tetszik nektek? Ez látom. Nekem is tetszett. Hozzak valami, drágám. 1 Tesszalonikusok 5:1. Az időkről és az időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges, hogy írjak nektek. A mai üzenetnek ez fontos része van, lesz, hogy van idő, időszakok, és ezeket meg kell érteni. Ők megértették. Mert igen, jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolva éjjel. Mert mikor azt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, elég kemény lesz, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvai módra lephetne meg titeket. Ti mindjárt világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Amen. Tehát, szóval, mert mikor azt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk. Kikre jön veszedelem? Hát reméljük, hogy nem ránk, hanem azokra ránk, akik éberek maradtunk, nem alszunk éjjel, azaz szellemben megtartjuk a szövét nekünknek a világosságát. Ez a korszak két dologról szól, a 21. század, a béke és a biztonság, stabilitás. És egy kis korrajz, ahhoz, hogy tudj valamit alkotni Krisztusban, tudnod kell, hogy hol vagy és milyen korszakban. És látjátok, hogy az egész korszakot úgy lehetne leírni, hogy hatás. És ma a szolgálatomnak az a címe, hogy hatáskör és hatáskép. Majd kifejtem ezt. Hatások érik el az embert, és ez a hatás, ahogy múltkor is már erről makogtam, információ alapú. Van olyan hatás, információ, ami nem befolyásol, és van olyan hatás, információ, ami befolyásol. Van olyan hatás, információ a világból, ami befolyásol, és van olyan, ami nem befolyásol. Azt, hogy melyik befolyásol, azt nem te döntöd el, csak akkor, hogyha éber maradsz, mert az egész világot befolyásolja a tudatalattiát, ahogyan Freud feltalálta ezt a szót, egy észrevétlen befolyásolás, ugyanis ha észrevennék, akkor az nem lenne befolyásolás. Ez a befolyásolásnak van egy másik sajnos tulajdonsága, hogy amikor észrevétlen, akkor nem tudatosodik az emberben, és amikor nem tudatosodik, akkor egyre tudatosabban teszi azt, ami nem tudatosodott. Értitek? Egyre tudatosabb az a becsapás, ami működik az ember életében, mert az lett tudatos, ami tudatalatti. És jellemzője még az, hogy kívülről lépez be, és nem engedtük, beengedték az ajtójukon keresztül ezt az információt. Ez rendszeresen a sátán így dolgozik. Észrevétlenül akar, tudatosodni akar ez a hamis információ, és kívülről befelé lép be. Amikor valami hamis, sajnos akkor az éned azonosul azzal, és önmagad is azonosul azzal. Tehát önmagaddá válsz a hamis kijelentés, a hamis információ által. Ellenőrizhetetlen befolyás alá kerülsz, mert nincs ellenőrizve a mennyből. Ha nincs, tegyük hozzá, vezetés alatt az életed. Mindenki stabilitásra törekszik az utolsó időben, és békére. Ez beindít egy olyan programot, ami a félelem alapú stresszgyárat hozza létre. Félsz, mert minden bizonytalan. Építesz stabil dolgokat, amik egyre jobban látod, hogy mégse tudnak stabillá válni. És ebben a bizonytalanságban, ebben az instabilitásban, ebben kell stabilnak maradnod, mert azt mondja a világ, hogy dolgozz a békéért és a bizonyosságodért. És erre jövök én, és azt mondom neked, hogy az Isten szelleme is üzen stabilitást és békét belül. Mert mindaz, amiről beszéltem, az kívül van. Amiről meg most fogok beszélni, az pedig belül van. Ha belül nincs meg a nyugodalom, ha belül nincs meg a stabilitás, a bék és a biztonság programja elnyeli a keresztényeket. Mert ez egy ördögi program. A 21. században ez a bizonytalanság a fő üzenet, és az információ alapú világ, a technológia, nanotechnológia, informatika, tudományos fejlődés, ahogy összeérnek a fizika, a biológia, a kémia, már azt sem tudjuk, hogy az biokémia, vagy fizobiológia, amikor már a szerves szervetlennek mondják, a szeretlen szervesnek, amikor a műanyag él, egy teljes káosz van előttünk, néztem el pár előadást, és döbbenetes az, hogy a 21. században a Google-nak a fejlesztési vezetője, az innovációért felelős vezető azt mondja, hogy 20 ezer évnyi fejlődés lesz a 21. században a 20. századhoz képest. Nem hibáztam. 20 ezer évnyi gyorsaságú fejlődés. Brutális gyors a fejlődés, nem tudjuk milyen gyors. Csak azt érezzük, hogy annyira gyors a világ, hogy már nem tudunk a világgal rohanni. Amikor már 30-asok azt mondják, hogy az én időmben. Értitek? Ebbe a 20 000-nyi, tehát ez a Millennium Falcon, ahogy a fénysebességet megtanultuk a Star Wars-ból, tehát ahogyan ez a fénysebesség szintjén létrejövő információ áradás történik, létrejön egy befolyásolás, ami van külső és belső befolyásolás. És ennek lesz tartalma, és lesz forrása. Mert meg kell maradnod ezen a strádán. És sokszor a világ olyan hatását és olyan recepteket tud adni, hogy nem veszük észre azt, hogy közben már elveszítettük az önismeretünket, a felfogásunkat, amit megtapasztaltunk az Úrtól, a választási akaratunkba beleszól ez a sebesség, beleszól az önállóságunkba, beleszól a Krisztusban megszerzett öntudatunkba, bele akar szólni a saját magunk felvállalásába, sőt, beleszól az építkezésünkbe az Úrban, és beleszól abba is, hogy hogyan tudunk elváltozni Isten képére. Ez a fajta információ, ha nem vagyunk a Szent Szellem vezetésébe. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a 21. században a Szent Szellem vezetése harcol az információ világával. Harcba vagyunk benne. A házasságos összejövetelen beszéltem arról, ismerek egy ismerősömnek az ismerőse, elment börtönbe 6 évvel ezelőtt. Akkor még nem volt ketyere. Nem volt érintőképernyős telefon. 6 év alatt annyi minden változott, kijött a börtönből, mondta, hogy tulajdonképpen egy teljesen más világba pottyant bele. Nem tudta kezelni az iPhone-t. Meg kell tanulnia. Gondolod, hogy 6 évvel ezelőtt azon volt az imád, hogy de jó lenne neked egy érintőképernyős telefonot. Értitek? Tehát, hogy egyszerűen nagyon nagy az innováció. Az önismeretünk, az önelfogadásunk, az önállóságunk, az öntudatunk, ez mind-mind behatással van a világtól, és a világ szeretné meghatározni, hogy mi legyen, és megy egy olyan kiegyenlítődés benned, hogy el ne veszítsd azt, amit van. El ne veszítsd azt, amit van. Egy félelem receptor indul el az emberek életében, és szeretnék ezzel ma beszélni, hogyan tud az utolsó időben megtartani az Istennel való kapcsolatodat. Amen. Segítesz abban, hogy kihúzod és behúzod, a hátul van ennek a ketyeréje. Láttátok? Ott igen. Az első két-három részt arra, azzal foglalkoztunk, hogy megérteni a megértést. Mi az, hogy megértés? Igen. És beszéltünk erről, hogy az ige által összekapcsolva a kijelentés hozza ezt el, és a kijelentés pedig megértést eredményez. Ma át szeretnénk lépni, még azért lesz szó az értelemről, megértésről, a nyugodalom témájába, hogy el van végezve a munka. Ezzel kezdünk, hogy el van végezve az a munka, amiből élünk, a megváltásra gondolok, az üdvösségedre gondolok. Tehát Krisztus megszerezte ezeket a dolgokat. Hogyha arról beszélünk, hogy megértés, hoztam egy pár szót ehhez, hogy egy tulajdonságot, jelzőt. A megértés azt jelenti, hogy különbségtételt tudsz tenni. A megértés azt jelenti, hogy megítélhetsz dolgokat szellemben. A megértés azt jelenti, hogy következtetsz bizonyos dolgokat szellemben. A megértés előrelátást jelent, felfogást jelent, intelligenciát jelent. Megérteni, ezt jelenti. Azt, amikor benned elkezd dolgozni a Szent Szellem, és összefüggéseket össze tudsz rakni. Ma hoztam három mottót. Amikor hitben kezdünk járni, hit által értjük meg, hogy a világot Isten a láthatatlanból építette föl, akkor ez a láthatatlanban való időzőjelben turkálásod először a gúny helyén lesz. A lelked fog gúnyt őzni belőled először, aztán meg a körülötted lévők, a gúny helye. Ezt föl kell vállalni, mert az intelligenciádon túl van a hit. Az első összefüggés, amit hoztam neked, ma ezekről lesz szó, a hit nem csak okos embereknek szól. Nincs köze a te értelmi felfogó képességedhez olyan vonatkozásba, hogy buta, ostoba embereket is Isten meg tud téríteni. Nem kell hozzá diploma, vagy pedig még általános iskola se kell. Ha valaki hallja az evangéliumot, meg lehet térni mindenfajta iskolázottság nélkül. A hithez nem kell ragasztani diplomát. A hithez nem kell diploma. Hitben bárki tud járni, aki ember. A második. Amikor a hited nyugvó ponton van, akkor tud elkezdeni járni, cselekvésre, ösztönözni téged, ha azt mondod neki, taníts. Mert a hit tanító mesterré akar válni. A hited tanító mesterré akar válni. Hogy ő kitanítson téged, hogy rendszeresen azt tud mondani a férjednek vagy a feleségednek, mit hozok, drágám. És a harmadik pedig, Isten, amikor a hitben tanít téged, nem ad hozzá kétféle tervet, mindig a végkifejletre összpontosíts. Nem az a lényeg, hogy B-tervet hozzá létre, ha nem sikerül, hanem az, hogy mit mondott a hit, és mi a végpont. Mi a végpont a hitben? Mi a végpont? Mi a végpont? Mutatok egy igét ezzel kapcsolatban. Emlékeztek, amikor volt egy férfi, akinek nem tudták kiűzni a fiából a démont. És a Márk 9.22-ben így írja az ige. Sokszor vetetett tűzbe, vagy vízbe, vetette őt a tűzbe, vagy vízbe a gonosz szellem, hogy megölje. Ha tudsz valamit tenni, kérte Jézust az apja, kérlek, könyörülj, és segíts rajtunk. A Márk 9.23 úgy folytatja, ez az FO fordítás. Jézus így szólt hozzá. Azt mondod, ha tudsz valamit tenni, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott, hiszek, de segíts, hogy még jobban tudjak hinni. Amikor te nem értesz szellemi dolgokat, akkor képtelen vagy bízni Jézusban, hogy ő képes valamit tenni, érted? Képes valamit behozni, ami nincs ott. És amikor Jézust megérinti ez a férfi a beszédével, akkor a könyörülettel kapcsolatban azt mondta, hogy nincs olyan dolog, amiben én nem tudnék könyörülni. Ezt mondja Jézus. És azt válaszolja neki, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Nem csak magára vonatkoztatja ezt, hanem bárki másra. És azt mondja utána az ige, hogy a fiú apja felkiáltott. Hiszek. Tehát megértett valamit. Látod, nem azt mondja, hogy hiszek abban, hogy te meg tudod tenni, hanem azt mondta, én hiszek. Tehát nekem lehetséges. Lehetségessé válik az, amit a tanítványok nem tudtak megtenni. Mindig van egy rész, amikor el kell döntened azt, Hogy a kívülre figyelsz, a kívül külső befolyásoló tényezőkre, vagy belülre. Mert azt, amit más nem tudott megtenni, az az ő problémája. De az, amit a te problémád, azt ne várd kívülről, hanem először mindig belülről várd, hogy megsegít téged Isten, megkönnyül rajtad. És ne azt mondd, hogy másnak nem volt lehetséges, akkor neked se lehetséges, hanem azt mondd, hogy ha Jézusnak lehetséges, akkor nekem is lehetséges. Át kell menni erre a területre, erre a részre, erre az elkülönített faktorra, a hit faktorba, hogy elhidd azt, hogy ha Isten azt mondja valami, hogy lehetséges, az neked is lehetséges. Amen. Jézus nem engedi a férfit okoskodni. Mert ugye megy oda, ezt nem hoztam, de fejből mondom, hogy megy oda hozzá a férfi, és úgy kezdi, hogy tanítványok nem tudták kihűzni a démont. Futott össze-vissza ez az ember. Lehetőségek után. És ott volt vele szemben Jézus. Nem az a lényeg, hogy ki mit nem bír megcsinálni, hanem Jézus mit bír. Amen. Tehát itt vagyunk ebben az üzenetben, és kezdjük azt, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes téma. Direkt nem használom azt, hogy nehéz téma, mert általában az emberek azt mondják, hogy nehéz. Én azt mondom, hogy érdekes téma, mert a szellemednek könnyű. Isten úgy tervezte el a megváltást, hogy a megváltásnak az egyik legfantasztikusabb áttörése az, hogy elkészített dolgokat. Elkészített dolgokat. A Galácia 3-ban elapozod, azt mondja az ige, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, látod, meg vagy váltva az átoktól. Átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki a fán függ. Hogy az Ábrám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által. Elkészítette Isten az Ábrám áldását számunkra? Igen. Mi a megváltás leghatalmasabb munkája? Ábrám áldása. Így lehet összefoglalni minden gyűjtőfogalomként minden áldást, ami történt a megváltásban. Ábrám áldása elérhetővé vált a pogányok számára. Tehát mi a legnagyobb dolog a megváltásban? Az áldás. Az áldás. Ez a legnagyobb dolog. Ez Ábrahámé, ez az áldás. És odaadta Isten Ábrám áldását nekünk. Mert Ábrámnak szólt a profécia. De amikor odaadta Ábrámnak a proféciát, akkor már tudta előre Isten, hogy a miénk is lesz. Látod, Ábrahám először, mikor kilépett Ur-Kasdímból, nem tudta, hogy az áldás, ami az övé, az az egész világé lesz, aki megtér, üdvözül, és elfogadja ezt. Nem tudta, nem látott bele, hogy amit kimondott Isten, az egy óriási terv. És te most hallod a prédikációmat, ugyanúgy belelépsz a beszédemen keresztül ebbe a tervbe, és elgondolkozol azon, hogy Atya világ, tényleg, az, amikor Ábrám megkapta az áldást, az nekem is szólt. Mert Isten előre gondoskodott rólam. És kegyelmezett és ígéretet tett Ábrámnak, és megígérte ugyanazt neked, Isten. Neked meg kell tanulni, hogyan kell járni a kegyelemben, mint Ábrahám. Hogyan kell járni ebbe az áldásba, mint Ábrahám. Isten kegyelemmel determinálja és pozícionálta Ábrahámot és bennünket is. Miért? Azért, mert Isten előre megmondta, hogy mivé lesz Ábrahám. És ezáltal miénk ugyanez a determináció, dicsőség Istennek. Istennek előre eltervezett jó dolgai. És mindig dolgozni fog, érted, a segítségedre, amit Isten már előre eldöntött. Ez mindig, érted, fog dolgozni. Amen. Mutatok valamit egyébként. Azt mondja itt a Galácia levél, ezt csak így megjegyzem, hogy az Ábrám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, én pogány voltam, te is, hogy a Szent Szellem ígéretét elnyerjük hit által. Tehát mi az Ábrám áldása? Ígéret. Kinek az ígérete? A Szent Szellemnek az ígérete. Úgy is mondhatnám, a Szent Szellem vezetése az Ábrám áldásának a megértése és abból való élet. A Szent Szellem vezetése a Szent Szellem ígérete. A Szent Szellem ígérete pedig Krisztusban adatott. Mondok egy mondatot. A magban van az ígéret. És nem az ígéretben van a mag. Ki a mag? Krisztus. Krisztus a mag. És ő benne van minden ígéret. Tehát ma először megnézzük azt, hogy mi az, hogy Krisztusban az ígéret, hogy megértsük azt, hogy mi ez, hogy előre el van készítve minden. Oké? Egyébként tovább, ha tovább olvasod a Galáciában, akkor még jobban megérted ezt. Felolvasom. Az ígéretek pedig Ábrámnak adattak, és az ő magvának. Kinek van adva az ígéret? Ábrámnak és a magvának. Nem mondja és a magvaknak, tehát nem azt mondja, hogy a pogányoknak, vagy a zsidóknak, mint sokról, hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus. Azért beszélek a Krisztusról, és azért teszem le ezt a krisztológiai alapot, mert a legtöbb keresztény szeretne az ígéretekhez hozzáférni, de nem Krisztusban. Nem tudsz úgy hozzáférni egy örökségedhez, ha nem tudod, hogy ki adta. Amikor van egy tárgyalás, akkor tudod, hogy ki adja neked az örökséget. Ki volt az az elhunyt, aki rád hagyta a vagyonát. Hát nem úgy bézd be az örökségi tárgyalása, azt se tudod, hol vagy. Csak bekerültél. És mondták, hogy be kell menned. Jó, bemész. Azt kérdezed a ügyvédektől, hol van az örökségem? Nem, ez nem így működik. Tudod, hogy kitől kapod az örökséget. Mert azáltal tudod átvenni az örökséget, hogy megkérdezik, hogy te vagy az a személy, aki az örökös. És a személyigazolványodat leteszed, lakcímkártyádat, adószámodat, és akkor megnézik, hogy tényleg te vagy az a személy. Tudod, hogy miért vagy ott? A legtöbb keresztény nem érti, hogy miért van ott. Csak azt akarja, hogy az áldás. Én most arról beszélek, hogy mi az út az áldáshoz. Az ígéretek pedig Ábrámnak adattak, és az ön magvának. Ezt mondom pedig, hogy a kötést, amelyet Isten először megerősített Krisztusra nézve, 430 esztendő miután keletkezett törvény... Bocsánat, ezt mondom azért, hogy a kötést, amelyet először megerősített Krisztusra nézve, a 430 esztendő miután keletkezett törvény nem teszi erőtlenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Magyarázom, a törvény nem semmisíti meg az ígéretet. Ez be van toldva. Mert ha a törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből. Ábrának pedig az ígéret által ajándékozta azt az Isten. Tehát ez egy ajándék, ezért neked is az ígéret ajándék. Nincs szükség törvényre. Nincs szükség törvényre. Nem kell törvény. Nincs törvény. Ábrám áldása van. Először ezt hidd el, aztán megérted, hogy a törvény működik, csak először hidd azt, hogy nem rajtad működik. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott. Egyértelmű, ugye? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a mag. Akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által közben járó kezében. A közben járó pedig nem egyé, Isten ellenben egy. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-e? Távol legyen, mondja Pál. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőnek. Minden ígéret hit által adatik. Minden ígéret hit által hozzáférhető. Mindenekelőtte pedig eljött a hit, a törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Mire voltunk egybezárva? Mit várt az egész világ? Mit várt Ábrám után? Illetve a Mózes után a generációk mire vártak? A hit kinyilatkoztatásáig. A hit kinyilatkoztatásáig. Hogy a hit kinyilatkoztasson dolgokat. Amen. Fantasztikus az ige. Azért várunk mi is, és arra várunk mi is, hogy a hitet mindig kinyilatkoztasson dolgokat, hogy mi a tiéd. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. A törvény csak azt eredményezte, hogy muszáj Krisztusban megkeresztelkedned, üdvözülni és megigazulni. Mert tudod már jól, hogy a magban van a hitből való megigazulás. De miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Eljött a hit, és nem vagy többé a törvény alatt. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok Krisztus Jézusban való hit által. Tehát mibe vitt be téged az Ábrám áldása? Isten fiúságába. Az Isten fiúságába. Ezek alapok. Mert aki Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöztétek föl. Nincs zsidó, görög, szolga, szabad, férfi, sem nő, mindnyájan egyek vagytok Jézus Krisztusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát Ábrám maga vagytok, az ígéret szerint örökösök. Ha Krisztuséi vagytok, Ábrám maga vagytok, az ígéret szerint örökösök. Amen. Aki Krisztuséi, aki a magé, azért az örökség. Aki a magé, azért az örökség. Hol van Ábrám áldása? Minden szellemi áldással meg vagyunk áldva a mennyekben, a magasságban. Mit áld meg téged? Hova tette Isten az áldásait? Hogyan áld téged meg Isten? A belső emberedet áldja meg Isten, mert Krisztus Jézusban van a pogányokon Ábrám áldása. Nem az óemberedet áldja meg Isten, hanem a belső emberedet. Hova helyezte az áldást Isten? A belső emberedre. Miért? Nem a testedre helyezi az áldást, a belsődbe helyezi az áldást, hogy belülről kifelé él. Érthető? Isten megáld téged azért, hogy belülről kifelé él. És amikor azt mondjuk, hogy örökké valóságban, magasságban van, akkor hoztam neked egy pár magyarázatot, hogy megértsd azt, hogy mi az, hogy minden el van készítve előre. Először is, az örökké valóságban van minden elkészítve. Minden javakat, amelyet Isten fia megszerzett, az benne van az örökké valóságban. Létező dolgok. Azért, mert a Jézus vérét nem látjuk, létezik. Jézus vére nélkül nem tudsz bibliázni. Azért, mert Szent Szellem nem látod, létezik. A Szent Szellem nélkül nem tudsz bibliázni. Tehát amikor örökké valóságról beszélünk, akkor ezt a szó, ez görögül ezt a szót használja a Biblia, az Új Szövetség, aion. Az aion azt jelenti, hogy van egy korszak, és, de van neki vége. Vagy azt jelenti, hogy van egy korszak, és nincs vége. Attól függ, hogy mire alkalmazzák, mert például van olyan ige, amiről a hitben például mondja az ige, hogy Isten korszakokat teremtett, és korszakokban Krisztus pedig kormányzó. A Krisztus, amit elhozott és elhoz, ez az örökké valóságban létezik. Létezik az örökké valóságban. És minden ebből a Krisztus által létrehozott korszakból ered, ehhez tartozik, ennek van jellege, ennek a korszaknak, és iránya. Miről beszélünk? Krisztus mindent elhozott az örökké valóságba, és ebben a korszakban, amit elhozott, ezt nevezzük üdvösség korszakának, ebből ered minden, ehhez tartozik minden, ennek van egy tulajdonsága, jellege, és van irányultsága. Vezet téged ez a korszak. Amen. Tehát van olyan, hogy örökké valóság, és létezik, de nem látod. A második. Menjünk az Kolossi levél első fejezetéhez. Izgalmas számomra, lehet, hogy neked nem, de egyre jobban meg kell látnunk azt, hogy Krisztusban van minden. Minden Krisztusban van. Ezért fontos letenni alapokat, amik nélkül nem tudsz tovább építkezni. Figyelj, hagyd mutassak egy igét ezzel kapcsolatban, egy intő igét számodra, hogy az építkezés vonatkozásában. Zsidókhoz írt levél 6. fejezete. Azért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet. Kiről való kezdetleges beszédet? Krisztusról. Krisztusról való alapokkal kapcsolatos beszédet. Törekedjünk a tökéletességre. Látod? Nem fogsz tudni építkezni, ha nincs alapod. De van az alapnál több. Azt mondja Krisztusról, vagy Krisztusból való beszéd. Nem azt mondja egy tanítónak a tanítása, a Pál tanításairól való kezdetleges beszédet, hanem Krisztusról. Mert mi van Krisztusban, az fantasztikus mélység. Mert ővé minden bölcsesség. Elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet. 4. verszak. Mert lehetetlen dolog, mondd velem, hogy itt lehetetlen, hogy akik egyszer megvilágosodtattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, részesévé lettek a Szent Szellemnek, és megizlelték az Istennek jó beszédét, és a jövendő világ erőit, és elestek ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek ama fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza, gyakorta reál hulló esőt, és hasznos füvet terem azoknak, akikért műveltetik, áldást nyer Istentől, amely pedig tüviseket, bojtorjánokat terem, megvetettett, és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. Ez egy nagyon súlyos ige. Miről beszél itt a Szentírás? Hogy vigyázzunk azzal kapcsolatban, hogyha megvilágosítatunk a Krisztusról való kezdetleges beszéd után. Különbség van a Krisztusról való kezdetleges beszéd és a Krisztusról való kezdetleges beszéd után valóságról. Tehát amikor én prédikálok, te prédikálsz, te megértesz, én megértesz szellemi dolgokat, egy idő után veszélyessé válik a szellemi életed. Veszélyes. Azért, mert belelátsz olyan dolgokba, ami a jövendő világ erői. Belelátsz olyan dolgokba, amik készen vannak az örökké valóságban. És amikor az ember ezeket nem érti meg, és nem akar eszerint élni, akkor nehezen tud visszaállni. Értitek? Nem a kezdetleges, nem a fiatal keresztényekről beszélek, akik tudatlanok. Nem azokról beszélek, akik nem tudatlanok. Először behomályosodik az ember szeme, aztán gyengén lát, aztán pedig vakká válik. Nagyon sok embert láttam, akik visszafelé fejlődtek, miután megízlelték Istennek jó dolgait. Tehát most arra az utcába viszlek be téged, ahol egyre szűkösebb az utca. Nem játszhatsz Istennel egy idő után, mert elveszíted azt, amit van. 1 Timoteus 1, bocsánat, 1 Timoteus 1. Azt mondtam? Elnézést, 1 Timoteus 1. 1, 13. 12-t is. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hűnek ítélt rendelvén a szolgálatra. Aki előbb Isten káromló, üldöző, erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Szerfelett megsokosodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Látod, hogy mikor könyörült rajta? Isten. Mikor Isten káromló volt, amikor üldöző volt, erőszakos volt, amikor rendkívüli módon egy gyilkosként élt Pál, akkor könyörült rajta. Amikor tudatlan volt, nem volt tudása. De én most nem arról beszélek, hogy valakinek nincs tudása, hanem arról, amikor van tudása. És hogyha visszajössz a zsidó hathoz, akkor azt fogom mutatni neked, nagyon sok ember egyébként azért van problémába, mert nem alkalmazza azt a világosságot, amiben van. És próbáljuk az embereket lelkigondozni akkor, amikor nem lelkigondozás lenne szükségük, hanem azt mondani, hogy figyelj, azért vagy ebbe az állapotba, mert hullik az eső a mennyből, másoknak áldást ad, másoknak pedig, hogy a kegyelem állandóan öntözi, vissza, tehát egyszerűen visszafelé fordul a szellemi élet. És sose értettem ezt, hogy miért van ez, hogy visszafelé fordul egyesek szellemi élete olyan drasztikus módon. És a napokban értettem meg azért, mert a kezdetleges beszéden túl vannak, és elkezdték nem alkalmazni azt, amit látnak, hanem visszamennek egy másik alapra, amit már tudniuk kéne, és azt szerint kéne szellemi életet élni. Nagyon sok embert köztetek nem lehet megváltoztatni csak akkor, hogyha úgy akar élni, ahogy lát. Szellemi látásról beszélek. Mert nem az a megoldás, hogy segítjük őt, bátorítjuk és imádkozunk érte, hanem hogy megmondjuk neki, hogy azért nem termetsz gyümölcsöket, mert nem akarsz úgy élni, amilyen világosságod van. Amen. Zsidókhoz írt levél 6. fejezete pedig, 9-es verszak magyarázza nekik, hogy mit akar mondani ez a súlyos mondat. De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb, üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is. Tizenkettes verszak, hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békesség és tűrés által öröklik az ígéreteket. Még egyszer, hogy ne legyetek restek, lusták. Miért ez a szellemi lustaság mit jelent? Azt jelenti, hogy valaki meg van világosítva, és nem akar a világosságban járni. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békesség és tűrés által öröklik az ígéreteket. Hit és békesség és tűrés által öröklik az ígéreteket. Tehát mit akar mondani az ige? Nem rólatok szól ez a súlyos megalapításunk, hogy vigyázzatok akkor, amikor már felismertetek mély igazságokat, hanem arról szól, azoknak szól, akik nem akarnak így élni, akik restek. De mi tudjuk, hogy ti hitben akartok lenni, és tűrésben az ígéretekért. Hitben akartok benne maradni az ígéretekért. Látod megint a hitnek az üzenetét? Hogy mi a lényeg? Hogy hitben járni, és nem látásban. Én higgyetek el, én nem akarom, hogy... Halleluja. Tehát én tudom, hogy az egyház legnagyobb problémája az, hogy világosságot ad, és azt viszont már úgymond nem mentorálja, hogy maradjon is a világosságban. Át lehet adni legmélyebb üzeneteket, és be lehet vinni az egyházat a legmélyebb szellemi állapotba. A mélységet az üzenettel kapcsolatban, a mennyei mélységről beszéltek, akik meg hallanak, azok pedig lefelé való mélységről beszélek. Hát gondold azt el, hogy a tisztátalanság ellen hirdetjük az igét. És valaki tudja, hogy a tisztátalanság, mindegy, általánosságban beszélek, hogy az milyen roncsolást és rombolást az ember személyiségbe. És nem úgy él. Hát gondoljátok, hogy a Szent Szellem üdvözli őt, és naponta betölti őt a Szent Szellem, pedig tudja, hogy merre kéne mennie? Nem. Az egyháznak egy nagyobb része ezért van olyan állapotban, mert, amit elmondtam. Amen. Szóval, Kolossa 1.18, itt tartottunk. Érdekes volt, amit mondtam? A korrupció a melegágya ennek az egésznek. És Élinél lehet azt látni, hogy Éli nem merte elmondani a családjának, és nem merte felvállalni azt, hogy mi az igazság. Még Sámuel sem merte elmondani, amikor látást kapott Élinek, hogy mi az igazság. majdnem korrupt lett Sámuel is. Mert hozzászokott ahhoz, hogy félünk, és tabu témák vannak. Krisztus. Tehát hol vannak ezek az örökségek? Mi az, hogy előre el van készítve? Hol van a mennyben? De hol? Melyik részében a mennyben? Aki képe a láthatatlan Istennek, ez Krisztus, minden teremtménynek előtte született. Az első nagyon fontos dolog, hogy Krisztus preexisztens lény. Krisztus előtte létezett, mielőtt még megszületett volna Márián keresztül. Ez nagyon fontos. Megelőzte a földet Krisztus, a föld létezését, Ádámot és Évát. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön. Látod? Minden ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön. Láthatók, láthatatlanok. Akár királyszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden ő általa és ő rá nézve teremtettek. Minden Krisztusban van, minden Krisztus teremtett meg. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet. Elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozék az egész teljesség. És hogy ő általa békéltesse meg mindent magával. Békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van. Akár a földön, akár a mennyekben. Amen. Egy másik dolgot is mutatok a kezdettel kapcsolatban, hogy minden létező őselve a kezdet, mindennek az oka, és minden dolognak az előállásának az oka, a kezdet. A kezdet. Ő a kezdet. Minden létező ő általa működik, ez egy őself, és ez a kezdet jelent tekintélyt, végső okot és teremtő okot. Mire gondolok a tekintéllyel kapcsolatban? Ezt a görög szót használják a hatalom, hatalmasság, tekintély, fejedelemség vonatkozásában is. Ez egy olyan dolog, ami azt jelenti, hogy minden, ami létrejött a szellemvilágban, tekintélyből jött létre, minden, ami létrejött, fejedelemségen keresztül jött létre, ami Isten, illetve a Krisztus. Minden tekintélyből jött létre. Mindent, amit Isten létrehoz, az tekintélyből hoz létre. Minden, ami létrejött, mindaz Istennek a hatalmán keresztül jött létre. A fiúval együtt dolgozott Isten azért, hogy neked legyenek dolgaid, szellemi javaid. Teljesen más megközelítés az, amikor az áldásról beszélek, és az áldásnak a megnyilvánulásáról beszélek, és más, amikor Krisztusról beszélek, és Krisztuson keresztül az áldás. Mert Krisztus egy szűrő, Krisztus egy alap, amire építkezünk. Ha csak a természet fölöttire építkezünk, el fogunk bukni. Mert nem a természet felettire építjük az életünket, hanem Krisztusra építjük az életünket. Sőt, most mondok egy másik dolgot. Ha te csak értelmes akarsz lenni az első három tanításomon keresztül, előző három tanításomon keresztül, csak megértő ember, belátó, ítélő ember, megítélő ember akarsz lenni, megint nem fog sikerülni a szellemi pályafutásod, mert nem azáltal leszünk sikeresek, hogy megértünk, hanem az áldás és az áldást hozó kegyelem által. Mert az nem elég, hogy megértesz dolgokat. Nem elég a kijelentés. Kell Isten kegyelme. Kell az áldás, ami a kegyelmet hozza be. Az áldás hozza be a kegyelmet. Hol jött be a kegyelem? Ugye a megváltáson keresztül. Mit olvastunk a Galácia 3-ban? Hogy megváltatunk miből? Az átokból. És miért váltott meg Isten az átokból? Hogy az áldást adja oda. És mi az, ami oda vezet az áldáshoz? Krisztusnak a munkája, a kegyelemnek a átvétele. Mert ingyen van, érdem nélkül. Ez összefügg. Ahol kegyelem van, ott áldás van. És ahol áldás van, ott Krisztus van. Mert Krisztusban áldattunk meg. Krisztus a megváltón keresztül jön minden. Ez nagyon fontos, testvérek, mert az ördög ezt fogja aláásni. Mert Éva tulajdonképpen kiárusította az áldást. Éva tulajdonképpen ezt az egész innovációt, amit Isten létrehozott, ezt szabotálta, és eladta az ördögnek. Eladta a lelkét az ördögnek. És tulajdonképpen ezt úgy szokták mondani, hogy szabadalmaztatta ezt a dolgot. De nem működik, ez csak a Krisztusban működik ez a szabadalom. Eladta a kertet, így is mondhatnám. És azt mondta a sátának, csinálj te is egy ilyen kertet. És megcsinálta Isten, vagy bocsánat, a sátán, a világot. Egy új kertet, amin keresztül adott egy látást, víziót az embereknek, hogy boldogok lehettek, tehetségesek lehettek, hogy többetek lehet, mint Istennel. Amen. Hát végső okot is jelent, ami el van készítve. Végső ok, mert minden Krisztusban benne van. Mert ahogy ezt előbb mondtam, megelőzte ugye Isten fia, itt most összefüggéseket fogok elmondani, amit felolvastam, az örökké valóságban megelőzte a teremtést, Megelőzte az időt, hallod? Megelőzte a létező dolgokat, megelőzte a teremtés világa előtt már, ő már kijelentette magát, benne volt az ígéret, benne volt az ige, benne volt mindaz a jó dolog, amit Isten előre elkészített számodra, mert nem az Ádám teremtésekor készítette el Isten az áldásokat már előtte, sőt, Isten eltervezte az életedet már Ádám előtt. Tudsz erre ámen mondani? Halleluja! És hogyha a zsidó egyet olvassuk, nézzük meg a zsidó egyet, miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak, itt az aion szó szerepel, a Károliban nem jön elő, korszakokat beszél, sokféle korszakban, az atyáknak a proféták által, az utolsó időben szólott nekünk fia által, aki tett minden örökösévé. Ki az örökös? A fiú. Azáltal vagy te társörökös, hogy van egy társad, Krisztus. Krisztus szerezte meg, nem te szerezted meg, Krisztus szerezte meg. Isten ingyen adta neked, ingyen, kegyelemből. Aki tett mindenek örökösévé, aki által a világot is teremtette, látod? Együtt teremtették a világot Istennel. Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, tükre, az ő valóságának képmása, ezt úgy lehetne átadnom, hogy az ő belső lényegének, az ő belső bizonyosságának, az ő belső tartalmának az ikonja. Egy ikon Isten fia, és egy imázzsal rendelkezik, mert az ikon az imázzsal rendelkezik, egy tartalommal, egy személyiséggel, és ő Isten személyiségének a képmása, kivetülete, aki hatalma szavával föntartja a mindenséget. Látod? Az Isten igéje az ő szavával föntartja a mindenséget. Föntartja azt, hogy neked készen vannak a dolgaid. Mert a mindenségben benne vannak azok is, amik fönn vannak tartva számodra a szellemi áldások. Aki minket bűneinktől megtisztítván ült a fölséges jobbjára a magasságban. Amen. Dicsőség az Úrnak. Egyébként ezt még hozzá akarom tenni, hogy amikor te például szellemmel betöltekezel, azért töltekezel be szellemmel, mert látod a Krisztust. Amikor például meglátsz egy szellemi kijelentést, az azért van, mert az Isten hatalmának szava kiment, és azt te megragadtad. Mert minden, ami a szellemvilágban van, a szó által jött létre. Isten szó által hozta létre, és amikor te kijelentést veszel, egy már létrehozott szó, mondat, kép, gondolatnak a részévé válsz. Amikor Isten beszél, akkor nem csak egy hang jön ki belőle, hanem megossza természetét, identitását, személyiségét, személyiségének jegyeit, és megossza Isten magával mindazt a gondolatot, sőt, azt a képességet, amiből beszél ő. Ezért nem tér hozzá vissza üresen a beszéd, mert nem üres marad, hanem mindaz, amit Isten eltervezett, az kiszólja, és az beadja a másik emberbe. Amikor te beszélsz szellemi dolgokat hitből, az be tudod szólni a hit beszédét egy másik emberbe. És Isten is, amikor beszél, akkor nem csak, hogy beszél, nem csak, hogy hang jön ki, hanem lehellet is kijön belőle. Ez a szellemet jelenti. És amikor valakinek mond valamit Isten, amit mondott, az meg tud fogadni az emberben. És amikor beszél Isten és átad valamit, akkor duplikálja magát. Duplikáció történik, nem csak a hang jön át, hanem mindaz a dolog, ami Istenben van, az átmegy a másik ember személyiségébe. És azáltal tudod átvenni a szellemi javakat, hogyha elhiszed azt, hogy Isten képes arra, hogy megossza veled mindazt, beléd áramoljon, amit ő már kimondott. Mert amit Isten kimondott, az ő tulajdona. Ő maga. Amikor te beszélsz valamit, az te vagy. És amikor te beszélsz valamit, az abból beszélsz, ami van, amit van belül. Ha van hited, akkor belülről beszélsz, a tiéd az a hit. Dicsőség az Úrnak. Szóval Isten fia megelőzte a teremtést, és ő hozta létre ezeket a szellemi dolgokat. Ha a János evangéliuma első fejezetéhez lapozunk, gyere egy kicsit, bibliázzunk. János 1. Amikor az ígéről van szó, akkor értsd azt meg, hogy Isten megint alapot akar letenni, azért, hogy ne csak Krisztusról való kezdetleges beszédben legyünk benne, hanem élvezzük azt, hogy van növekedés Krisztusban. Kezdeten volt az ige, az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Látod, hogy mit mond az ige? Kezdetben volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Tehát mi az ige hol volt? Istennél. Tehát az idő előtt létezett az ige. Ez Krisztus, a Logosz. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be azt. Nem azáltal van Krisztus megdicsülve, vagy nem fogja Isten más oldalról, nem fogja Isten bizonyítani neked, hogy kész javaid vannak, ha te nem akarod befogadni. Nem fog Isten bizonyítási eljárás folytatni miattad, és nem fog letérdelni Isten, hogy bebizonyítsa neked, hogy vannak szellemi javak a szellemvilágban részedre. Ezt neked kell kidolgoznod, hogy elhinni, hogy léteznek szellemi javak számodra. Mert a befogadástól függ, hogy mit lehet. Mert ők azt mondták, ugye, a kor hívői, hogy nem fogadjuk be. De akik befogadták, azokat hatalomra emelte. János 3, lapozd oda. Tízes. Felelt Jézus mondanéki, ez Nikodémusnak, a nagy tanítónak. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Te Izrael tanítója vagy, és nem érted a szellemi dolgokat? Bizony, mondom nektek, figyelj. Amit tudunk, azt mondjuk. Ha nincs szellemi tudásod, hogy mit van, nem fogsz tudni arról beszélni. És majd ott fogunk, egyszer majd eljutunk oda a kommunikációval kapcsolatban, hogy ha valamit tudsz, azt neked ki kell kommunikálnod. Nem csak magadnak, hanem Istennek is. És nem csak magadnak és Istennek, hanem a környezetednek is. Három része van a kommunikáció sugarának. Mert meg kell győznöd magadat, hogy mit van. Istennek el kell mondanod, hogy elhiszed, hogy megvan. És el kell mondanod a környezetednek, hogy a hited bizonyítéka meglegyen, hogy hit cselekedete nélkül, ugye ne veszítsd el azt, amit van. Mert aki hisz, az elmondja, hogy mit van. Amit tudunk, azt mondjuk. És amit látunk, arról teszünk bizonyosságot, biztonságot, bizonyságot. Amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Miért? Mert amit látsz, az van meg neked. Amen. Hú, azt a mindegy, Jézus tanítja, nem én. Azt mondja, amit tudunk, arról kommunikálunk. Behozod az egész életedbe a kommunikáció szóval azt, amit tudsz. Miért így csinálja Isten? Azért, hogy föl legyen tartva, ahogyan Jézus csinálja, úgy csinálod te is. Utánzod Krisztus. Hogy csinálja Krisztus? Hatalma szavával föntartja a világ mindenséget. Hatalma szavával föntartja az egyházat. Hatalma szavával föntartja a szellemi javakat. Hatalma szavával behozta és föntartja. Létezik. Ő tartja meg az egészet. Nem engedi a sátánnak át a te javaidat. Tartja fönn. Nem férhet hozzá a sátán. Tehát visszatérve Jézusra. Az ugye Jézus. Amit tudunk, azt szóljuk. Amit látunk, ez már erős a kifejezés, arról teszünk bizonyságot. Tudod, mi a látás? Bizonyosság, biztonság, bizonyosság valamiről, amit eddig nem láttál. Ez a látás. Látás arról, amit eddig nem láttál. És tudod, hogy ott van, mert láttad. Tudod, hogy vannak javaid, mert láttad. És amikor látod, akkor a látás magától be fogja hozni a szellemedbe, meg fog erősödni a belső embered azzal kapcsolatban, amit láttál. Amen. Hű, izgalmas. Nekem nagyon tetszik. Azért fontos ez, mert önmagában, hogy újjászülettél, ez jó, ez érték. Na most figyelj, amikor te újjászülettél, létezel. Szellemi emberként létezel. De ahhoz, hogy a létezésedben legyen érték, be kell hoznod azt, amit a szellemi szemeddel látsz, és amit a szellemi felfogó képességeddel megérthetsz. Mert ha nem hozod be azt, amit megérthetsz, és amit megláthatsz, akkor nem lesz benned érték. Önmagában a Szent Szellem persze érték. Az, hogy te drága, újjászületett, nagyon arra keresztény vagy, ez is érték. De figyelj, van holnap, van hétfő, és nagyon csúnya nap a hétfő. És föl kell kelned, és ott kint vannak csúnya emberek, és torzomborz gonosz lények, akik el akarnak vinni téged az igazságtól. Van, aminek csápa van. Van, aki így fog jönni hozzád. Van szellemvilág, testvérem. És amikor jön az, hogy felfogod azt, hogy van szellemi ember vagy, és azt akarod, hogy a szellemed, a megtartó, föntartó, közösséget teremtő, részesedő képességet, mert ezáltal tudod megtartani a szellemed által az értékeket, hogy az működjön, akkor el kell kezdened hinned abban, hogy a láthatatlanban léteznek szellemi új javaid. Nem csak újjászületés van, van Szent Szellem betöltekezés is. Nem csak nyelveken szólás, van profétálás, és sorolhatnám.
Van új ige, új kijelentés, van új ígéreted, ami szükséges, hogy a következő életfázisodban győztes legyél. Van új dolog, létezik a dolog, nem kell kicsinálnod. Az óriási forradalom a 21. században, hogy megláttuk azt, hogy a hit az nem csinálja meg a dolgokat, a hit az meglátja, hogy készen van. A hit az meglátja, hogy készen van. Amikor jön ez a látás, ahogy Jézus tanítja, amikor jön ez a látás, hogy azt mondja, hogy bizony mondom nektek, amit tudunk, azt mondjuk, amit látunk, arról teszünk bizonyosságot, ami bizonyosságtételünket el nem fogadjátok. Mi a probléma? Hogy bejön egy más szintű látás, bejön egy más szintű kommunikáció, és lebútolunk, megállunk, ajaj, segítség, ez túl magas, ne csináld, mondd azt, hogy igen, azért magas, hogy én fölmenjek oda, erre vagyok megteremtve, hogy mindig húzzon föl az Úr, hogy felnőjünk. Ki az az őrült anyuka, aki azt mondja, de aranyos a babám, szoktak mondani a hölgyek, múltkor is, mindegy, a férfiak nem így állnak hozzá, hogy van egy új babakép, mondjuk felöltöztetve baba, nagyon aranyosan mondjuk babakép ruhába, és akkor mondják a hölgy, jaj, de aranyos, de úgy mondják, hogy ő életében először látott babát. Mintha neki nem is lenne 5 gyereke, vagy 2 gyereke. Jaj, de aranyos, nézd már meg, és akkor ránézek, hát jó, hát baba, hát most láttam már ilyet. Hát baba, hát most ki lesz belőle, lehet egy undorító ember, hallod? Tehát baba, de most oké, jól van. Lehet, hogy tényleg egy nagyon kedves ember, lehet, hogy kiállhatatlan ember lesz. Na, baba, érted? Aranyos, persze, hát a tiéd, hát örülünk, hogy de, félre ne értsed. Na, de értsd meg, halleluja, kár volt elmondani, mindegy. Miről akartam beszélni, Kamudia? De előtte. Hogy? De amikor nézzük a babát, nem azt mondjuk, jaj, de aranyos, bárcsak így maradna. De jó lenne, hogyha egy gyereked ilyen kicsi lenne. Hallod, mindig maradjon ilyen, kimádkozzunk érte. Dehogy is. Dehogy nem, hogy felnőjön a baba, felnőjön, nem? Persze, örülünk neki, de alig várjuk, hogy a nagyobbat, amit megvett a nagymama, a nagyobb dresszt, az fel tudjuk adni rá. Alig várjuk, hogy beszéljen. Hát alig várjuk, hogy megszólaljon. Tudom, a tiéd már 3 évesen fluent English, de mindegy, halleluja. Na, menjünk a lényegre. A lényeg a lényeg. Bizony, mondom nektek, amit tudunk, azt mondjuk. Amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Amikor ha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyiekről szólok nektek? Tehát azt mondja az ige, hogy a befogadáson múlik a hit. Azt mondja itt az ige, hogy a befogadáson múlik a hit. Mert amikor a láthatatlan elkezd létezni, hogy elhiszed, hogy létezik a láthatatlan, akkor elhiszed azt, hogy ott is marad örökre. Azért, mert elhiszed azt, hogy Krisztus örökkévaló. Nem fog tudni elbizonytalanítani a sátán, mert tudod, hogy Isten fia örökkévaló. És nem a te hited miatt van fönntartva az áldás, hanem azért van fönntartva az áldás, mert Krisztus a beszédén keresztül fönntartja. Nem magadban bízol, Isten fiában bízol. Nem azért vagy üdvözítve, mert valami érdemet csináltál, hanem mert az ő érdeme miatt te neked Isten üdvösséget adott. Nem azért térsz meg akár naponta bizonyos dolgokból, mert jól tudtál érteni bizonyos bibliai elemeket. Nem, hanem azért, mert tudod, hogy nem a te érdemed az egész, hanem Krisztusnak az érdeme. Nem azért látsz, mert te jól bibliázol. Azért látsz, mert Krisztus kegyelemből megnyitja a szemedet a Szent Szellem által. Nem azért látsz, hogy bizonyos dolgokban dicsekedjél, hanem azért látsz, hogy eljuss oda, ahol látsz. Mert most figyelj, vannak dolgok, amelyeket láthatóvá válnak az életedben most válnak láthatóvá. És vannak dolgok, amik a győzelemmel kapcsolatos dolgok, amelyeket el kell hinned, hogy láthatóvá válhat, mielőtt még létezik fizikai szemmel a győzelem. El kell hinned. Figyelj, ez egy olyan, hát úgy mondja a idegen szavak, hogy defetista, tehát egy olyan győzelem ellenes hozzáállás van az egyházban, mert nem látják a láthatatlant. Azt mondja Jézus magáról, én legyőztem a világot. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Azt mondja a János levelében, János, hogy ami nagyobb, aki bennetek van, mint a világban van. És legyőztétek a világot, azt mondja. Tehát van egy ilyen győzelemizmus a láthatatlan világban, hogy készen vannak. És még hogyha nem is valósul meg az életedben, akkor is bejöhet már előre a győzelem az életedben. Ez egy fantasztikus érzés. Miért az üdvösségedet látod, nem látod, mégis tudod, hogy győztél, mert győzedelmes vagy az újjászületés által. Ha nem prédikáljuk ezt, hogy a láthatatlan világ meglátása győzelmet hoz a szellemi, a személyiségedre, akkor hazudunk. Nem az hoz győzelmet, hogy megkapsz valami áldást, hanem az, hogy látod-e az üdvösségedet, látod az üdvösséged munkálását, látod-e a hitednek a munkálását, látod a hitnek a végcélját. Erről beszéltem, hogy ahhoz, hogy jó házasságod legyen, jó szellemi életed legyen, látod kell a végpontot. Látod kell a végpontot, hogy üzödülsz, és fölmész a mennybe, és mész, és ragadtatik el a lábad a földtől, és elragadsz, és úgy tudod látni ezt a jövőben, ezt a pontot, hogy biztos pont. Hogy nem mindig azt rakosgassuk le, hogy van üdvösség, hogy Isten szeret, hogy Isten adott hitet, hogy Isten adott áldásokat, és akkor mindig mondjuk, de biztos, biztos, és eltelik 10 év.